Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékába lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelküvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy egybe gyűjtöttél bennünket. Egybe gyűjtesz bennünket azért, hogy kitölthesd ránk a te kegyelmedet, a te szeretetedet. És Urunk, oly jó dolog nekünk ide jönni, mint erős kőfalhoz, a te igédhez. Ide menekülni, Urunk, a hétköznapok zajából, hozzád jönni, mint kőszálhoz, aki megállsz az időknek, időszakában, minden próbatételében. Úrunk, telve van a szívünk hálaadással azért, mert a mai napon is megtartottál, megőriztél bennünket. És köszönjük, édesatyánk, hogy azzal a szándékkal gyűjtesz össze bennünket minden alkalommal, hogy bőségben élhessünk, és hogy az örömünk teljes legyen. De Úrunk, te látod, hogy most is mennyi mindennek a hiával vagyunk, kishitűségeink, próbatételeink, lelki-testi fájdalmaink vagy körülményeink miatt. Úr Jézus, neked van hatalmad most is ebben az órában megdicsőíteni magadat, hogy a lelkünk otthonába belépj, és azt valóban hajlékká szenteld a magad számára. Szükségünk van, Urunk, a te jelenlétedre, mert ahol te ott vagy, ott gyógyulás van, ott kiárad az öröm, ott csordultig van a mi életünknek pohara. Könyörülj meg hát rajtunk, édesatyánk, és a te igédet helyezd ezen az estén is a mi szíveinkre, hogy a te igéd lélektől lélekig tudjon elhatolni. Kérünk, hogy szent lelkedet töltsd ki minnyájunkra, és nyisd meg a mi szíveinket, és tedd fogékonnyá a mi elménket, Urunk, hogy ne csak hallgatói legyünk a te igédnek, hanem megtartói. Úr Jézus, öröm van a szívünkben mindig valahányszor, te szólítasz bennünket. Sálát adunk, mennyei édesatyánk, a te igédért, mert magasságban lakozol és szentségben, de mégis azt mondod, hogy a megtört szívűvel is, az alázatos lelküvel is. Nagy ígérete számunkra, Urunk, hogy köztünk akarsz lakozni, hogy ott akarsz lenni, ahol mi vagyunk, bárcsak a mi szívünkbe is fellobbanna e szeretetnek tiszta lángja, hogy mi is ott akarjuk tudni magunkat ebben az órában is, Urunk, ott a te lelked mellett, ahogyan szól ajkadról az ige. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és add szabad folyását a te evangéliumodnak. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, édesatyánk, szólj hozzánk, és hallgass meg minnyájunk könyörgését. Jézus nevében. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található Márk evangéliumának első részében, a 29-től a 39-ig terjedő versekben, s János evangéliumának 14. részének 23. versében. Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázosan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak, aki oda menve megfogta a kezét, és talpra állította, úgy, hogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget, és megszállottat. Az egész város összegyűlt az ajtó előtt, sok különféle betegségbe sínylődőt meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket, azok ugyanis felismerték őt. Nagyon korán a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utána siettek, s amikor megtalálták, így szóltak hozzá, mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik, menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. S elment Galilea szerte a zsinagógákba, hirdette az ígét, és kiűzte az ördögöket. Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Kedves szeretett testvérek, János evangéliumában, amikor az Úr Jézus feltámadása után elmegy a bezárt ajtók mögött lévő tanítványokat megkeresni, akik remegő szívvel, gyászban, félelemtől gyötörten, szorongva voltak bezárva a tanítványi felső szobába, a kedves testvérek, ott az Úr Jézus mond egy nagyon elgondolkodtató mondatot a tanítványoknak: ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Kedves testvérek, mi mindig szeretnénk a küldetésbe valami könnyítést. Mi mindig valami más szeretnénk, sokszor nem értjük az Úr akaratát. Miért ide küld, miért nem amoda? Miért ilyen kegyelmi ajándékot kaptam az Úrtól, miért nem azt, a másikat? Az embernek valahogy soha nem az jó, amit kap. Mennyire fontos mindig könyörögni azért, hogy meg tudjunk elégedni azzal, amit az Úr adott nekünk, hogy abba tudjunk bővölködni hálaadással. És amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, nagyon sokszor, amikor felvállaljuk a krisztusi életformát, megfeledkezünk arról, hogy Jézust valójában hogyan is küldte az Atya. És úgy küldte, hogy nem volt számára hely. Ezt valahogy úgy szeretjük elfelejteni. De az ember lelkében van egy hajlam arra, hogy ami Jézus szenvedésével vagy nélkülözésével kapcsolatos, azt úgy az ember lelke megszépítse, hogy nem is volt az annyira drámai. Nem is fájhatott az neki annyira. Ez biztos nem esett neki annyira rosszul. Hát, kedves testvérek, rosszul esett. Drámai volt, és megindult a lelke ugyanúgy, mint bármelyik emberé, mert nem csak valóságos Istenként jött el erre a világra, az Isten egyszülött fia, hanem valóságos emberként is. És ezt nem győzzük hangsúlyozni. Fontos, hogy mindig ott legyen a szívünkben ennek a tudata, hogy Jézus szenvedő Jézus is volt. Nem csak dicsőséges és győzelmes, hanem szenvedő és gyötrődő és nélkülöző. Nem volt számára hely. És olyan jó hallani, hogy amikor az Úr Jézusnak elindul a szolgálata, akkor van egy család, van egy otthon, ott Kapernaumba, ahol az Úr Jézus szeretettel várják. És amikor nem várják, mert beteg az, aki szolgálni szokott, lázasan fekszik otthon, Simon Péternek az anyósáról van szó, akkor is arról hallunk, hogy amikor Jézusnak ezt szóvá teszik, azonnal megy. Bemegy abba a házba, otthonosan mozog abban a házban az Úr Jézus, és éppen ezért a lehető legrövidebb úton jut el Péter anyósához a gyógyító és a gyógyulás egyszerre. Olyan gyönyörű, amikor az Úr Jézus megfogja ennek az asszonynak a kezét, és azt mondja az ige, hogy talpra állította, és a szolgált neki. Nem is tudunk többet Péter anyósáról. Annyit tudunk, hogy anyós. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a szó, ez a családi, rokonsági fokozat, ez nagyon sokatmondó, beszédes. Van, akinek jó, van, akinek nem. Van, akinek vicces, van, akinek megterhelő. Anyósnak lenni nem könnyű. De azt halljuk ki az ige sorai közül, hogy Pétert úgy fogadta el az anyósa, ahogyan volt. Amikor az Úr Jézus kihalásza Péter lelkét az Isten országa javára, és elhívja őt, hogy emberhalász legyen, nem hallunk sehol sem arról, hogy Simon Péternek megterhelt családi hátteret kellett volna hátrahagyni, mert hogy az anyósa dorgálta volna azért, hogy miért nem tartja el a családját. Miért nem foglalkozik többet a családjával. hanem csak arról hallunk, hogy Péter anyósa súlyos, lázas beteg volt. Abban a korban ez azt jelentette, hogy menthetetlen, ha rövid időn belül nem tudták a lázat lehúzni. Menthetetlen, lázas, erőtelen, mert fekszik. Nem mindenki szeret feküdni. Ha valaki egy talpra esett ember, aki nagyon szereti, hogy a dolgok rendbe menjenek és tevőlegesen tölti a mindennapjait, tudjuk, hogy nagy szó, hogyha az ilyen ember lefekszik. És ez az asszony is ilyen lehetett. Lázas, ágyban fekszik, de Jézus megfogja a kezét, és talpra állítja, és ő szolgál nekik. És itt egy olyan mondat szerkezet van a görög nyelvben, ami arra utal, hogy onnantól kezdve ez az asszony folyamatosan és kitartóan, lelkesen és megbízhatóan szolgálta őket. Tudta, ki az ő gyógyítója. Kedves testvérek, Jézus ilyen otthonosan mozog-e a mi otthonainkba? Vajon, amikor Jézus ott áll az ajtó előtt, és nem csak a lelkünk ajtaja előtt, hanem az otthonunk ajtaja előtt, vajon látta már-e azt a maga valójába, teljességébe, úgy, hogy mi hívtuk be oda őt? Volt már a konyhánkba, hálószobába, nappaliba? Volt ott velünk, hívtuk, amikor sírtunk, mikor összeroppantunk, mikor álmatlanul töltöttük az éjszakát, amikor azt éltük meg, hogy magunkra maradtunk, és ránk szakadt minden, és nincs, akihez szóljak, akitől segítséget kérjek. Olyan boldogító dolog, kedves testvérek, hogy Jézus be akar menni az otthonunkba. Először beszeretne menni a lelkünk otthonába, és így szeretne ott lenni mindenütt, ahol mi vagyunk. Csupán annál az egyszerű oknál fogva, mert szeret bennünket. És hogyha minket is az élet különböző lázas állapota leteper, kihív, megpróbált vagy kísért, vajon hívjuk-e őt? És vajon hívjuk-e a beteg szeretteinkhez? Olyan jó látni, hogy Péter és András, mint testvérek. Az első, a legegyszerűbb kézenfekvő dolog, hogy Jézusnak szólnak. És Jézus megy, és Jézus meggyógyítja. Vajon mennyi idő telik el, míg rádöbbenünk arra, hogy a földi segítségek nem biztos, hogy célba jutnak, hogy az első és a legrövidebb út a gyógyító Jézus Krisztushoz vezet? Vajon ő-e az első, vagy talán csak a sokadik a sorban, ne talán az utolsó, mikor már minden remény sugár kialudt? Kedves testvérek, nagy dolog ez, hogy Jézus bement a házba, és ez a ház onnantól kezdve Jézus főhadi szállásává válik. Ez a ház az, ahova Jézus oly sokszor betér, bár az Úr Jézus elmondja, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, és az ember fiának nincs fejét hova lehajtania. Ez a családi otthon Jézus számára mindig nyitva volt, és Jézus jól érezte magát ebben a hajlékban. Még egy ilyen hajlék volt Lázár, Mária és Márta betániai hajléka, amit a Szentírás megjegyez, fel is jegyez, sőt, nagyon érdekes, hogy minek után virágvasárnap az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe, azon az estén feljegyzik az evangéliumok, hogy Jézus visszatér Betfagéba, Betániába, és ott ül az asztalnál a feltámadt Lázár mellett. Készül a nagy hétre Jézus. Tudja, hogy eddig sem volt maradandó városa és lakása itt ebbe a látható földi világba, de tudja, hogy kínok és szenvedések között kell ettől az idéglenestől is megválnia. De jó volt neki abban a hajlékba töltődni. De jó volt neki ránézni Lázárra, szemlélni azt, hogy az ő mennyei atya mit cselekedett, hogyan dicsőítette meg magát Lázár halálán keresztül is. Kedves testvérek, mindnyájunknak szükségünk van otthonra, és nincs is annál szebb, mikor azt mondjuk, hogy hazamegyek. És de jó dolog, amikor van ilyen otthon, vannak ilyen szívek, amik hajlékká válnak. Ezen a héten a házasság hete is van. És de jó dolog imádkozni is azért, hogy ne csak papírforma szerint, vagy papír nélkül legyen két ember egymás mellé rendelve, valamilyen érdekkapcsolatnak megfelelően. Ne csupán az érzelmeknek a hevességi szintje döntse el, hogyha kihűlnek az érzelmek, akkor azt mondják, bedobják a törölközőt, hogy nincs tovább, mert kihűlt a kapcsolatunk. Annyira szeretik ezt a fogalmat, hogy elidegenedtünk. Nem mind a két fél felel ezért az elidegenedésért, dehogy nem, kedves testvérek. Isten, a mi hajlékunk, itt kezdődik a hajlék. A 90. Zsoltár vallja meg, Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. És amikor megnézzük az értelmező kézi szótárból, hogy mit jelent a hajlék, honnan jön ez a szó, kedves testvérek, onnan, hogy héja. Héj. Héja van a dióbélnek. Van háza, van hajléka. Van héja, van háza a gesztenyének. Ebből a csodálatos szó magyarázatból jön a hajlék, ahol az ember biztonságban van, ahol megvédik egy burok, egy védelmező közeg, ahol én önmagam lehetek, ahol nem kell félnem semmitől. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. És akkor a hajlékok ura eljön, nincsen számára hely. Mert az ember mindent belak, lelak, minden helyre szüksége van, és közben a legfontosabb személytől, Jézustól vonjuk meg a helyet, a lakást, az otthont. Számomra különösképpen is nagyon kedves ige János evangélium a 14. részének 23. verse. Jézus azt mondja, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Nem csak te voltál, Urunk, hajlékunk nemzedékről nemzedékre, hanem úgy tudunk Istennel élő közösségben lenni, ha engedjük, hogy belakja a szívünket. És ez az igény keresztül valósulhat meg, hogy szeretem hallgatni, szeretem olvasni, szeretek vele foglalkozni. Máriánál halljuk, hogy szívében forgatta, nem tette le, nem hagyta el, nem vetette a háta mögé, mindig ott volt a szívében. Kedves testvérek, a hajlék. Isten hajlékokat készít, és tudjuk, hogy az Úr Jézus megígéri, elmegyek, és helyet készítek a számotokra, és ha majd elmentem, ismét eljövök ti érettetek, hogy magam mellé vegyelek titeket, hogy ott legyetek, ahol én vagyok. Elmegyek, és hajlékot készítek számotokra. Mennyire nagy kihívás a földi hajlék, kedves testvérek, hogy legyen lakhatásunk, hogy legyen hol a fejünket lehajtani. Soha nem felejtem el, amikor Budapesten a mentálhigiénés képzésen az akkori szociális minisztériumnak az államtitkára, aki már akkor is keresztjén emberként vallotta meg a hitét, elmondta, hogy testvérek, nem az a hajléktalan, mint akiről gondoljuk egy földi világ mértéke szerint, hogy nincs hajléka, nincs a feje fölött fedél. Az a hajléktalan, akinek nincs mennyei hajléka, akinek a házát, a lelki házát még nem lakta be az Úr. Mert hogyha el kell hagyni ezt a földi hajlékot, és minden temetés alkalmával ott van valahol ennek az üzenete, az elmúlt napokban, hetekben nagyon sok alkalommal kell, hogy odaálljunk a ravatalok mellé. Látunk sok összeomló földi sátorházat, kedves testvérek, fiatalt, időst, édesapát, édesanyát, feleséget, embert próbáló mindegyik, mert hajlék volt, mert a szíve alatt hordozta az övéit, mert nála nélkül már nem lesz olyan az élet, mint amilyen azelőtt volt. Mi is ilyen hajlékok vagyunk, és Pál azt mondja, a mi földi sátorházunk, ha összeomlik, van Istentől készített házunk. Van. Nem emberi kezek csinálmánya, nem ideig óráig tart ki, hanem örökké való. Milyen gyönyörű, mikor Pál azt mondja, hogy elérkezett az én elköltözésemnek ideje. Azt mondja, hogy a bérletet, az albérletet fel fogja váltani az örök lakás. Örvendek fölötte, hogy ezt a szűkössé vált helyszínt végre elhagyhatom, és enyém lehet az a tágas tér, az örök lét, amibe Isten be tud engem vinni. Tudjuk-e, hogy mi a legnagyobb ajándék a keresztény életvitelt folytató embernek, aki Krisztussal együtt jár? Hogy az örök lakásnak a jelenléte már itt van az életünkbe. Szó szerint a szívünkben, mert a hajlék itt épül, a lelkünkben. De nagy dolog, kedves testvére, Krisztus hordozónak lenni, hogy az örök élet hajléka készül a szívembe. Nem attól lesz örök életem, hogy pap temet. Nem attól lesz örök életem, hogy meghúzatjuk a harangot. Nem akkor lesz örök életem, mikor meghalok és lecsukom a szemem, és talán Isten majd irgalmas lesz hozzám. Jézus elmondja, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Hányan mondhatjuk, hogy Uram, Uram, hát neked ismerned kell engem, megkereszteltek, konfirmáltam, egyházi esküvőn volt, Uram, emlékszel? Vagy azt kell-e majd, hogy mondja, hogy te csak azt mondod, hogy Uram, Uram, de hát hol maradt a szeretet? Hol maradt az a sok ige, vagy csak az az egy, amit akkor is kaptál? Jézus azt mondja, aki szeret engem, szereti az én igémet, azt az én atyám is szeretni fogja. Elmegyünk és helyet készítünk a szívébe, a lelkébe magunknak. Amikor az Úr Jézushoz viszik, a Márk evangéliumába felolvasott sokféle betegségtől gyötört embereknek a sokasságát, kedves testvérek, ott is hajlékkészítés ment végbe. Az Úr Jézus mindig teljesen akarta meggyógyítani a betegeket, és ma is így akar meggyógyítani minket. Testet, lelket, gondolatot, mert ő egyben lát minket. Nincs olyan, hogy csak a testemet, aztán a többi marad úgy, ahogyan volt. Mit mond az Úr Jézus először, amikor jön a gyógyulás? Megbocsátottak a te vétkeid. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Megbocsátottak a te vétkeid. Először a lelket kell meggyógyítani. Az emberi élet székhelyét kell megáldani, belakni. És Jézusnak a jelenléte gyógyító jelenlét. Kiárad a testre, kiárad a gondolatokra, az embernek az egész valójára. Értjük-e, hogy miért fontos, hogy Jézusnak megnyissuk a szívünket, és engedjük, hogy oda bemenjen, és hogy ott lakozást vegyen, mert a gyógyulásunk, és az örök életre való gyógyulásunk, az örök életünk függ ettől, hogy kinek a számára lesz hajlék az én szívem. Nem véletlen, hogy Péter és a többi tanítvány megy az Úr Jézus után, amikor ő félre vonul magánosan imádkozni, hogy ne vonulna félre, nem kivonni akarja magát az embereknek a közösségéből, hanem bevonni akarja magát az Istennel való élő közösségbe. Szüksége van a feltöltődésre, az atyával való együttlétre, hogy minél többet tudjon adni, hogy az atyával együtt minél többek életébe gyógyulást és váltságot tudjon hozni. Nagy dolog ez, kedves testvérek, hogy mindenki téged keres. Ezt mondja Péter és a többi tanítvány. Mindenki téged keres, Uram. Hát, kedves testvérek, mit keresünk mi az orvosnál? Hányan vagyunk, hányan megyünk? Havonta egyszer, negyed évente, fél évente, évente? Kinek hogyan kell visszamenni felülvizsgálatokra? Keressük a gyógyulást, keressük a gyógyítót. Vajon megtalálta-e már az életünk? Mindenki téged keres, Uram. Bár a világ nem éppen ezt mutatja, de higgyük el, hogy azok is, akik látszólag nem Jézust keresik, amikor a gyógyulást keresik, és gyógyítót keresnek, valójában Jézus Krisztust keresik. Gyönyörű, amikor a nagy ünnepre felmenve, még a pogány görögök is keresik az Urat, és szó szerint ezt mondják Fülöpnek, majd Fülöp átadja a hírt Andrásnak, megint itt van András, és arról hallunk, hogy Jézusnak átadják a görögöknek, a pogányoknak az igényét, hogy Jézus szeretnék látni. Na, Jézus látástól eljutni odáig, hogy felismerem benne a gyógyítómat, a megváltómat, a megszentelőmet, a hajlékomat, a mindenemet. Kedves testvérek, Isten nélkül nem tudunk létezni. Maga Jézus mondja, nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Mit meg nem adnánk, hogy beteg szeretteink meggyógyuljanak? Mennyi mindent küszködünk, hogy a lelkükbe erőt öntsünk, hogy megfelelő orvos találjunk nekik. Oly sokan hordozzák a testükbe a tumoroknak a fájdalmát, oly sokan hordozzák szívüknek, érrendszerüknek, keringésüknek a betegségeit. Annyi megterhelt test és lélek van, kedves testvérek, de nagy szükség van a gyógyítóra, és de nagy szükségük van ezeknek az emberekre, a Krisztus hordozó szívekre, hogy Jézushoz oda tudjuk őket vezetni. Lehetünk egyszerű emberek, de lehetünk Jézushoz vezető szívek. Andrásról nem túl sok mindent jegyez fel az evangéliumok, egyike sem, mégis elneveztek róla egy szolgálatot, az András szolgálat. Nem lehet mindenki Péterré, nem lehet mindenki ott az első sorba a szolgálatoknál, de igenis kellenek Andrások, szelíd lelkűek, akik tudják, hogy hol van az Úr, akik tudják, hogy kicsoda az Úr Jézus, és boldog az az ember, aki ma is András szolgálatot tud teljesíteni, mert Jézushoz tud vezetni sokakat, akik keresik Jézust. Kedves testvérek, Isten elénk adja ma is az ő evangéliumát, elénk adja azt az örömhírt, hogy van hajlékunk, hogy Isten hajlékot készít nekünk, s bár számára az emberiség nem adott helyet, még születése pillanatában, órájában sem, halálában is a golgotai keresztfát adta az emberiség az Isten egyszülött fia számára, a szenvedéseknek és az átkoknak a helyét. Mégis volt egy arimátiai József, aki lelkiismeret furdalásból, elhallgatott hite meg nem vallása gyanánt, hát ha máskor nem, hát Jézus halálában, úgy vallja meg csöndesen, kinek is tartja ő Jézust, hogy sírhantját, azt az újat, ami egy vagyont ér, fel ajánlja neki. Nekünk nem sírhantokat kell az Úrnak adni, bár sokszor a szívünk épp így néz ki. Sok minden van eltemetve benne. Arcok, emlékek, vágyak, egészség, örömök. Sokszor a szívünk egy nagy temető. Annyi mindenkit és mindent eltemettünk már oda. Jézus oda is bemegy. Örömmel megy be oda is. mert életet akar vinni, és hajlékot akarott építeni. Kedves testvérek, legyen számunkra ez örömhír, hiszen ebben a földi életben oly sokat tehetünk azért, hogy egymást befogadjuk, fogadjuk be a legnagyobbat, az élet urát, hogy lelkünkbe hajlékra találjon, mi pedig átélhessük az örök élet boldogságát. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, Urunk, és megvalljuk te előtted, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy mindaz, ami a szívünkben, a gondolatainkban, a bensőnkben van, az a mi magánügyünk, az a miénk, az a mi világunk. Sorunk, amikor átéljük a próbatételeknek a fájdalmát, amikor azt érezzük, hogy magunkra maradtunk, amikor kilátástalannak tűnnek a beteg hétköznapok, köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem ítélettel közelítesz felénk, hanem szeretettel, zörgetsz lelkünk ajtaján, és szeretnéd, ha megnyitnánk életünk ajtaját, hogy te a lelkünkbe bevonuljál csöndesen, szeliden, de hatalommal és erővel, amely elég ahhoz, hogy megfogd a mi életünket, megragadd, kézen fogj bennünket, és talpra állíts. Urunk, csak te tudsz bennünket talpra állítani. Hisszük és valljuk ezen az estén is, és te jól tudod egyen-egyenként, hogy miben kell bennünket megragadni, az élet mely területén kell megfogni a kezünket, és mi az, amiben a földről, a mélyből, a sárból, a porból talpra kell, hogy állíts bennünket, meg kell, hogy építs. Úr Jézus, kérünk, hogy cselekedjél, hatalmas erőddel, ígéddel, kérünk, hogy lakd be a mi szíveinket, és adj nekünk vágyat, hogy szeretni tudjunk téged és a te igédet, és ezt azzal tudjuk kifejezni, hogy megtartjuk a te igédet, hogy megcselekesszük, engedünk annak, amit te mondasz, Urunk. Könyörülj meg rajtunk, bocsásd meg önfejűségeinket, és azt, hogy veled együtt sokszor embereket is kizárunk a szívünkből, mert megharagszunk rájuk, mert nem tudunk rájuk többé úgy tekinteni, ahogyan kéne. Úr Jézus, kérünk, hogy irgalmas szereteteddel öleld körül a mi szíveinket, s a bűnöknek, emberi nyomorúságoknak, szeretetlenségeknek bilincseit te oldsd le most a mi szívünk körül, s kérünk, Úr Jézus, hogy légy gyógyítónk. Szeretnénk így könyörögni, Urunk, a betegekért, különösképpen azért az asszony testvérünkért, aki daganatos megbetegedésében és az élet oly sok próbatételében, Urunk, várja a te gyógyító kegyelmedet. Kérünk, édesatyánk, hogy öleld őt körül, s engedd meg, hogy a kemoterápiás kezelés és a te igéd és szereteted véghez tudja vinni életébe azt a gyógyulást, amelyet Péter anyusa is átélhetett. Kérünk, Urunk, hogy áld meg őt és az ő orvosait. De így könyörgünk, Urunk, minden betegért gyülekezetünkbe, s azon túl is áld meg, Urunk, a kórházakba fekvő betegeket, légy oltalmazójuk, gyógyítójuk, s kérünk, Urunk, hogy te áld meg az orvosokat, az ápolókat, adj, Urunk, szívükbe lelkiismeretet, hivatástudatot, s a te szent lelkednek jelenlétét, hogy úgy tudjanak gyógyítani, hogy te ott vagy a szívükbe. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, a megtört szívűekért. Ó, Urunk, amikor egy-egy hajlék, egy-egy drága szív összeomlik, akkor tudjuk igazán felfogni, amikor már nincs, aki megölel, nincs, akihez futhatunk. Uram, te voltál hajlékunk, nemzedékről nemzedékre, és te maradsz az Urunk. Légy hát irgalmas, Urunk, minden megtört szívű emberhez, mindazokhoz, akik az élet különböző veszteségein mennek át, te légy, Urunk, vigaszuk, bátorítójuk, és otthonukban is társuk. Így kérünk, Urunk, hogy lakd be ne csak a szívünket, az elménket, egész valónkat, hanem az otthonunkat is. S engedd meg, hogy ez otthon is eszünkbe jusson, és merjünk téged hívni, hiszen te ott is ott akarsz lenni velünk. Kérünk, édesatyánk, áld meg gyülekezetünket, lelki családunkat, áld meg, Urunk, a vérszerinti családunkat is, áld meg hitves társainkat, párjainkat, te áld meg, édesatyánk, a lelki testvéreinket, s könyörülő szereteteddel, Urunk, te gyámolítsd a gyermekeket, ifjakat, Urunk, hogy benne tudjanak megmaradni és meggyökerezni. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, maradj velünk, szüntelen, irgalmas szereteteddel, láthassunk, hallhassunk, mert mi magunk is téged keresünk, téged szeretnénk látni szüntelenül. Kérünk, atyánk, hallgass meg könyörgéseinket, az Úr Jézus nevében. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.